A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége Karagics István, a Blossam Capital ügyvezetője, aki a Magyar Megtakarítás és Privátbanki Piac szakértője is. Hát István, az utolsó percekben a műsor első részében beléd folytottam a szót, de miután nagy projektbe vágtuk a fejszínket, tekintettel Ausztria áfiummal átítatott akár megtakarítás, akár pedig gazdasági pozíciójára, még egy pár gondolat erejéig ragadjunk le a szomszédoknál. A sógorúik ugye európai meg világbeli összevetésben is nagyon gazdag és nagyon tehetős országnak számítanak. Ha a magyarországi megtakarításokat nézzük, hosszú időn keresztül hordtuk ki, időzőbetében mondom oda a pénzt. Megfordult ez a trend? Most már egyre inkább visszahozzuk?
Ebben örömteli. Én inkább azt mondom, hogy valamennyire ugye adóamnesztia hatások is voltak az elmúlt években, sőt, mondhatnám az elmúlt 20 évben folyamatosan a mindenkori kormányzat próbálta a különböző típusú adóamnesztiákkal a külföldre vitt pénzeket visszaédesgetni a magyar megtakarítási piacra. Most különösen az a trend, hogy lehetőleg hazai pénzből legyen finanszírozva a költségvetés, illetve az államadósság. De a legjobb hír ebben a tárgyban, az a vagyontranszfer tárgyában éveken keresztül mértük, vagy próbáltuk mérni túrokat, mérni nem tudtuk, de megbecsülni csomó komponens alapján, hogy mekkora lehet a vagyontranszfer, és most azt látjuk, hogy olyan mértékben kiegyenlítődött, hogy az a fajta privát vagyontranszfer, ami éveken keresztül, hát fogalmazunk így, hogy nagyon hiányzott az országból, annak a vagyontranszfernek a balansza az most annyira elsimult, annyira csekély lett, hogy ez kifejezetten örömteli, és ez lett az egyik legnagyobb, tehát magyarul a jövedelmek, megkeletkezett jövedelmek, azok sokkal inkább a hazai piacon, illetve a beruházásokban keresnek teret. Ugye nem véletlen, hogy a hazai privátbanki piacnak a növekedése is sok év után, két évvel ezelőtt fordult át először, hogy a növekedésnek a fő mozgatója, fő ereje az nem a hozam volt, hanem a net new asset, tehát az új olyan eszközök, amelyeket a vagyonosok jövedelemként keletkeztettek, és áramlott be a privátbanki piacra.
Más téma és más megközelítésből kérdezlek téged szociológiai felvetéssel. Például Bécsben nagyon szívesen telepednek le gazdag oroszok, gazdag arabok. Valaha Budapesten mondjuk ez a szituáció bekövetkezik? Bekövetkezhet, ha mondjuk tudunk kínálni olyan luxury klímát, akár infrastruktúrában, akár pedig mondjuk divat, lifestyle tekintetében, amit mondjuk Bécs már tud hosszú ideje?
Hát nem tisztem az országimást hype-olni, de én azt gondolom, hogy ez nagyjából már megvalósul. Tehát közepén vagyunk valami ilyesminek. Látjuk, hogy török befektetők, orosz vagy ex-szovjet utódállamok képviselői igenis nem pusztán bevásárolni vagy egy rövid turnéreig, hanem több hónapot töltenek Magyarországon, tehát hogy bizonyos mértékben az életterüket át is helyezték. Ebből egyébként azt gondolom, hogy bizonyos tekintetben nagyon sok mindent tudunk nyújtani, a minden, amit ebből a szempontból vizsgálunk. Most a vagyonosok szűk rétegéről beszélünk, ugye, tehát valószínűleg nem az átlag állampolgára jönnek ezeknek az országoknak, de a folyamat az egyértelmű, és én azt gondolom, hogy ilyen szempontból még, hogyha nem is egyenrangú, de formában, mert Ausztria még mindig előttünk el, Bécs ebben a tekintetben, de kedvező ingatlan árak mellett kedvező szolgáltatás és infrastruktúrális körülményeket tudunk biztosítani. Minden, ami a vagyonuk elköltéséhez szükséges, azt Magyarország egyre inkább tudja biztosítani. Tehát hát szűken, vagy nagyon finoman, halványan merném kijelenteni, hogy versenytársai vagyunk, de én nagyon remélem, hogy rövidesen azok leszünk. Természeti adottságainktól kezdve rengeteg dolog predesztinálna minket erre. Bízunk a abban, hogy ebben is versenytársai tudunk lenni, a gazdaság növekedésében is.
Más téma, de aktuál, a tavalyi évnek két nagy sztoria volt befektetésével megtakarítása szempontból. Egyfelől a Magyar Állam Papír Plusz, amivel kirukkolt a Magyar Állam, másfelől is elképesztő pénzek mozogtak, másfelől pedig a forint tartós gyengülése, amely jelenség velünk tart. Befektetési pénzügyi szempontból hogyan lehet értékelni egyiket, és hogyan a másikat? A Blosem képviseletében te komoly kommentárt fogalmaztál meg a Magyar Állampapír Pluszról, annak egyébként nem csak a pozitívumait, hanem a negatívumait is bemutatva. Az igazság középen van?
Igen, nagyon érdekes volt a helyzetünk. Azt figyeltük meg, hogy a Magyar Állampapír Plusz ahhoz képest, hogy milyen őrületes hatással lépett be a magyar megtakarítási piacra, a szakma szereplői hát nagyon sokáig kivártak. Egyszerűen nagyon kevesen voltak azok, akik objektív szakmai véleményt, miközben biztosan sok szakember van Magyarországon ebből a szempontból, kifejezetten jól állunk képzett megtakarítási, befektetési szakemberek terén. Nagyon kevesen hallatták a véleményüket. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan különleges termék volt, ami, vagy termék még most is nyilván, egy olyan különleges termék, amivel amire így a piac nem készült. Eleinte senki nem tudta fölmérni a hatásait. Egyszerre három vagy négy irányban is, tehát valamelyik interjúban úgy definiáltam, hogy egy ilyen atomban vagy hidrogénban. Tehát amikor fölromlik, és akkor mindenki megnézi, hogy oké, vizsgáljuk meg, hogy ez most már tudunk ilyet csinálni, na akkor mik lesznek a hatások. Én azt gondolom, hogy ebben lehetett volna, hogy a kritikát kell megfogalmaznunk, akkor egy kicsit körültekintőbb az AKK, de másik négy-öt aspektusból meg kifejezetten üdvözlendő, és mind a hosszú távú megtakarítások, mind a hazai kézbe csoportosított államadósság finanszírozás, mind a pénzügyi szemlélet, és különösen a vidéki kisebb megtakarítók bevonása, és hát nem utolsó sorban a ürletes készpénzállomány megérintése, és megtakarításokba csatornáztatása szempontjából, tehát csak kapásból van 5-6 olyan aspektus, amiben mind üdvözlendő.
Egyébként meg vannak ma az ellenfelek, már mint ami az Állampapír Pluszt illeti a pénzpiacon? Hogy látod, hogy az érintett pénzügyi szereplők kidolgozták már az alternatívát?
Hát,
az 5%-os ráhozomat azért nehéz überelni.
Hát ezt is több oldalról kell vizsgálni. Az egyik, hogy megvannak-e már az ellenfelek, én azt gondolom, hogy az egyik olyan kevésbé vizsgált, előzetesen kevésbé vizsgált aspektus, az pont az a szolgáltatókra tett hatás. Tehát, hogyha nagyon ironikusan kéne fogalmazok, akkor azt mondanám, hogy megvan az ellenfél, a túlélés. Tehát a szolgáltatóknak ez egy olyan eszköz, amivel nem tudtak nem szolgálni a befektetőiknek. A privátbanki ügyfelek azok, én azt hiszem, hogy különösen az első fél évben legalább 80%-os jegyzési hatást vagy dominanciát mutattak, tehát nyugodtan lehet mondani, hogy ők voltak az első reagálók erre a termékre. A bankok azok lejjezték ezt a terméket az ügyfeleik részére. Még azt is megmerném jósolni, hogy ebben a tárgyban biztos, hogy lesz változás, tehát vagy a forgalmazási, vagy az értékesítési, tehát a jegyzési feltételeket meg fogja igazítani. Az állam, ami nehézé vagy bonyolulttá teszi forgalmazói szempontból ezt a kérdést, hogy bár nagyon kedvező jutalékot fizetett az AKK a forgalmazóknak, de a másik oldalon lehetetlen elhallgatni, hogy átalakította a megtakarítási piac portfólióit.
Hol érezhető az elszívó hatás? Tehát az állapapírpusz kapcsán? Nagyon sok területen?
Igen, egyszerre. Hát az alapvető, ugye a legegyszerűbb és legkönnyebben vizsgálható része az a korábban is állampapírban feküdt pénzeknek a megmozgatása. Ez azt jelenti, hogy egy 1500 milliárd forintos, ugye most már 3000 milliárd forint fölött járunk, a teljes értékesítésben mondjuk 1500 milliárd forintot meghaladó, tehát nagyjából úgy 50%, Én azt gondolom, hogy egyébként ez a forrásarány meg is fog maradni, egy enyhén emelkedni fog. A következő hónapok, vagy mondjuk a 2020-as évben sorra kifutó korábbi állampapír befektetések helyett már új állampapírként a MÁP pluszt fogják venni a megtakarítók.
A pénzügyminiszterem azt mondja, hogy ez teljesen oké, a háztartások oldaláról és az állam oldaláról is, hiszen az jó, hogyha a családok ebbe helyezik el a vagyonukat, tekintettel arra, hogy ők nem veszik ki egy esetleges krach esetén, és ez egy biztonságosá stabilizálta teszi a hazai pénzügyi rendszert is, meg az államnak a finanszírozási igényét, nem?
Így van, abból a szempontból, hogy pszichológiailag valóban ez egy hosszú távú lekötés, de azoknak a szakembereknek is óhatatlan igazat kell adni, akik azt mondják, hogy ezzel a duration, tehát a megtakarítási intervallum, vagy a befektetések lekötési intervallum az nem hogy távolodott, hanem inkább rövidült, mert ugye ez egy kifejezetten likvid papír, de én azt gondolom, hogy a pszichológiája az a hosszú távú megtakarításokat támogatja, tehát elméletileg mondhatjuk azt, hogy azok, akik ebben hosszú távú megtakarítás szándékával, mind a sávos kamatozás miatt, mind a jegyzési feltételek miatt ezzel élnek, és ebbe fogják fektetni a pénzüket, azok kifejezetten azzal szándékkal teszik, hogy megtartsák ezt a papírt, tehát különösen a kisebb összegeket megtakarítók, valószínűleg aki 10-20-30 millió forinttal fog MÁP pluszt vásárolni, az nem kereskedési célra veszi, hanem azért, hogy kiülje és éljen ezzel a extra magas hozammal.
El ne felejtsük a forint árfolyamának a gyengülését, amelyet pozitív sztorinak semmiképp sem tudunk beállítani, habár az export tavaly szépen nőtt, és hát ez a sztori mégiscsak arra utal, hogy konjunktúra idején és kialakult egy extrém helyzet, ez a forint gyengülés, hogy látod ezt a te szemszögedből?
Hát gyakran kérdezik ugye a forinttal kapcsolatban is a véleményünket. Az alaptétel, a mindenki által ismert alap, közgazdasági alaptétel, ugye, hogyha az exportőrnek kifejezetten kedvező a gyengülő hazai fizetőeszköz. Én azt gondolom, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, ahol nagyon sok ellentétes erő feszül egymásnak a forint piacán. A legnagyobb szereplő az, mint jelenség, az infláció, és mint szabályozó, vagy piaci hatással bíró intézmény az az MNB. Én azt gondolom, hogy az MNB stabil politikája, stabil árfolyam és monetáris politikája az miközben árfolyam
nincs
célja... Árfolyam politikája van, árfolyam célja nincs. Inflációs.
Igazából árfolyam politikát sem nagyon mond.
Hát igen. Maradjunk annyiban, hogy lehetetlen nem látni a masszív hatását az MNB-nek, akár a devizaszwap állomány kezelésén keresztül, ugye itt a devizaszwap állomány likviditásának a szabályozásán keresztül nagyon könnyen és nagyon, tehát azonnali formában is tud hatással lenni a
ezen egyben például negatívan lépett a devizaszwap állomány kapcsán a jegybank, biztos látod ezzel kapcsolatos ezeket, de maradván picikét ennél felhasználói oldalról, te mit ajánlasz? Devizába fektessük a pénzünket? Érdemes?
Én azt gondolom, ezért mondtam az előbb az exportőrnek, hogy mi kedvező. Az exportőrnek, vagy bárki, akik kereskedik és külkereskedik, én azt gondolom, hogy a legfontosabb az a nagyjából kiszámítható, vagy minél kisebb volatilitással bíró fizetőeszköz. Erre megvannak a professzionális fedezési módok, tehát a külkereskedelemmel foglalkozóknak ez talán még fontosabb is, mint a puszta árfolyam gyengülés, vagy erősödés, attól, hogy importőrként élvezi használt a erősödésnek, vagy exportőrként a gyengülésnek. De a forint oldaláról azt inkább úgy összegezném az előttünk álló évet, hogy még korábban ez a egyensúlyi környezet, vagy ez a sáv, ez 310-320 között volt, utána 320-330. Én most azt mondom, hogy meg kell szoknunk a 330-340-et, ezzel kell együtt élnünk, ebből a sávból kilépni, én azt gondolom, hogy hogy akár a külső nemzetközi körülmények és helyzetváltozások lehet az egyik, a másik pedig az infláció.
De miért legserpenyőbe tesszük ezt, mégiscsak ott van, hogy ezzel együtt nem csak az árfolyam és a forintért kevesebbet vagy értékelődik, hanem a vagyonunk is, ha már private banking szakértővel beszélek, nem?
Mindenképpen, tehát az infláció az óhatatlanul befolyásolja nem csak a reál értelemben, de az érzetét is a vagyonnak, a gazdagságnak, vagy a vagyonosságnak. Egy egyszerű matematikát megnézünk, egy 10 évvel ezelőtti állapotot, hogy csak a saját háztartásunknak milyen állapotban volt, és milyen megtakarításaink voltak, hogyha éppen ingatlanban voltak, és ugye ez nagyon jellemző a magyar vagyoni hányadnak, vagy a vagyontömegnek egy jelentős részét képezi, sokkal nagyobbat, mint Nyugat-Európában fajlagos vagy arányosan az ingatlan birtok, és az ingatlanok emelkedésén keresztül most ugye komolyan örülünk annak, hogy ennek hogy milyen mértékben értékelődött fel a portfóliónk, hogyha lehet, hogy egy olyan pénzpiaci alapban volt a megtakarításunk, amelyik nem tudott ezzel versenyezni, akkor ott valószínűleg vagy éppen bankvetétben, vagy folyószámla megtakarítással rendelkeztünk, akkor ott igenis veszítettünk a vagyonunkból.
Ismét föllángoltak a viták arról, hogy legyen-e eurónk, vagy ne, és hogy mikor. Hogy látod ezt, ha mondjuk a saját szakterületet nézne, mennyiben változna a fölállásunk?
Hát én...
Euró övezeti országként.
Két dolog vieskodik bennem, amióta aktív befektetőként az első devizapiaci ügyletemet megkötöttem, még 21 néhány évesen, azóta hát az, hogy forinttal kereskedjek és forintot adjak, vegyek megtakarítási portfóliómba, vagy mint spekuláns, ez hozzátartozik az életet. Tehát, hogy furcsa lenne a forintot nem kereskedni, de minden racionális érv amellett szó, hogy előbb-utóbb Magyarországnak az kellene, hogy legyen az útja. Ugye gyakran idézik...
Hát, és írtok egyébként az ezzel kapcsolatos vállalásokat 2004-ben.
Igen, gyakran idézik ezzel kapcsolatban korábbi pénzügyminiszterek 1-2-3-4 évek későbbre prognosztizáló ígéreteit, amikor 1000 forduló után sorra jöttek ezek a ígéretek, hogy mikor lesz eurónk. Nem akarom ezt az előbbi ausztriai, igen, mindig 20 év távolságra vagyunk Ausztriától. Hát remélem itt a dolog bekövetkeztetés az ígéretek között szűkül ez a terpesz, és előbb-utóbb eljön az, amikor összezár, és valóban bevezetjük. Biztos, hogy az ország méreténél, gazdaság méreténél, sérülékenységénél, vagy mindenfajta szempontból tud egy védettséget adni, de igaz, hogy jelentősen a jegybanki eszköztárat jelentősen be is szűkíti, tehát ez a mérleg másik serpenye. Ez egy olyan eszköztár, amivel az elmúlt években például a jegybank az kifejezetten jól élt. Tehát vannak pro és kontra is érvek. Az én mérlegem az mindenképp átbillen az euró bevezetésének oldalára.
Köszönöm szépen az őszinte beszélgetést, és hát a műsorunkat egyik hatóság sem támogatta, sem a határ, sem pedig a fiskális. A napvendége tehát Karagics István, a Blossem Capital Kft. Ügyvezetője volt. A mikrofonnál Szajdai Csabát hallották, viszont hallásra köszönjük a figyelmüket.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.